színházi rendezéseiről és az ostorosi Szikra Színkörtársulatról beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok! Adásunkat szerdán 21 óra 5 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Gyémánt mise lesz a mai napon a lajosvárosi templomban. Kladiva Imre atya idén ünnepli pappá szentelésének 60. évfordulóját. Ebből az alkalomból gyémánt misét mutat be, majd gyémánt misés áldásban részesíti a jelenlévőket 17 órától. Szeretettel várnak minden zarándokot a gyémánt misére és az utána következő templomkerti szeretett vendégségre is a lajosvárosi egyházközség hívei. Pap és diakónusz szentelést tartottak június 20-án szombaton az Egri Bazilikában. Ternyák Csaba egri érsek áldozó pappá szentelte, Vukás Bernárd Urich diakónust, valamint diakónussá szentelte, Osztia Balást és Jan Marek Briszkát, az Egri Redemptoris Mater missziós szeminárium növendékeit. Az érsek homíliájában hangsúlyozta, a Szentlélek teszi az evangéliumot éltető erővé, és a felszenteltek feladata, hogy Krisztus szeretetét és reményét vigyék az emberek közé. Az ünnepi szentmisén a jubiláló papokat is köszöntötték. Személyes véleményt közölt az alkotmánybírósági eljárás néhány kérdéséről Polt Péter, az alkotmánybíróság elnöke, az intézmény weboldalán. A közlemény első pontjában az alkotmánybíró úgy fogalmaz, hogy amennyiben a köztársasági elnök vagy más jogosult alaptörvény értelmezési indítvánnyal él, az nem sérti vagy veszélyezteti az alkotmányos rendet. Mint írta, amennyiben az alaptörvény értelmezésére irányuló indítvány ügyében eljár az alkotmánybíróság, az nem sérti vagy veszélyezteti az alkotmányos rendet, hanem az alkotmányos párbeszéd része. Folytatta, az alkotmánybírók egyes bíróként tanácsban vagy teljes ülésen végzéssel vagy határozattal foglalnak állást egy indítványról. A személyes érintettség miatti kizártság bejelentése nem minősül ilyen döntésnek. Nyílt levélben kér egyeztetést Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési minisztertől, a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége, a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnök javadalmazás tervezett módosításáról. Az MT-hez szombaton elküldött Pajna Zoltán, a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének elnök által aláírt nyílt levél szerint a szövetség a sajtóból értesült, hogy a Tisza párt a polgármesteri illetmények jelenlegi szinten történő befagyasztását, a vármegyei közgyűlési elnökök illetményének felére csökkentését, valamint az intézményhez rögzített általány költségtérítési jogosultság megszüntetését célzó javaslatot nyújtott be. A szervezet nem vitatja, hogy a megválasztott országgyűlési és önkormányzati képviselőknek, polgármestereknek példát kell mutatniuk a közpénzek felhasználása terén, és ebbe a javadalmazásuk mérsékelt szinten történő tartása is beletartozik. Sérelmesnek tartják ugyanakkor, hogy a javaslatot az önkormányzatokkal történt egyeztetés nélkül nyújtották be. Megnyílt a Tiszaligeti élményfürdő Szolnokon. Györfi Mihály Szolnok polgármestere közösségi oldalán azt közölte, működik a modern, minden korosztályt kiszolgáló élményfürdő. Fontos, hogy a fürdő valamennyi vendége valóban jól érezze magát, ezért nyitottak minden visszajelzésre és észrevételre. Köszönetet mondott mindazoknak, akik a sok nehézség ellenére is erejükön felül dolgoztak azért, hogy a Tiszaligeti élményfürdő ne csak ígéret maradjon, hanem olyan pihenő és szórakozó hely, amely a szolnoki embereket és az odalátogatókat szolgálja, közölte. Aranyérmet nyert, ezzel megvédte címét a Szilágyi Áron Szatmári András, Rab Krisztián Dallos Benedek összeállítású magyar férfi karcsapat a franciaországi Vivo Európa bajnokságon. A Szilágyi Áron Szatmári András Rab Krisztián Dallos Benedek összeállítású válogatott a svédek, a spanyolok és a tavaly világbajnok olaszok legyőzésével jutott döntőbe, ahol lehetősége nyílt az újabb címvédésre. A magyar válogatott sorozatban harmadszor győzött Európa bajnokságon, ezúttal magas színvonalú végig szoros küzdelemben harcolta ki az elsőségét. Az előzetes adatok alapján megdőlt az országos melegrekord szombaton, közölte a Hungaromet ZRT. Azt írták, a Szódon szombat délután 37,1 Celsius fokot mértek. Hozzátették, ez egyben új nyári szezonrekordot is jelent. A Hungaromet adatai szerint az erre a napra vonatkozó korábbi rekord 37 fok volt, amit 1908-ban Nyíregyházán és Szerepen, valamint 2013-ban Újpesten mértek. Végül a mostani időjárásról. A sok napsütés mellett erőteljessé válik a gomoly felhő képződés, és egyre több felé lehet. Zápor, zivatar. Az intenzív zivatarokat felhőszakadás, jégeső, viharos széllökés is kísérheti. Általában 31 és 37 fok közé kúszik a hőmérő higanyszála, estére 21 és 30 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreinket hallották.
Reklám.
A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományait őrző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Földi kutya fúrja az alagutat, gyökereket, hagymát és gumót kutat. Nagy fogával hang leharapja, és megeszi vagy raktárba rakja.
Grélusz Vilmos vagyok, és nagy szeretettel hívok mindenkit a Kaláka Fesztivál gyerekprogramjaira. Június 27-én, szombaton és 28-án vasárnap délelőtt tartjuk ezeket a gyerekeknek szóló koncerteket, családoknak szóló koncerteket, hiszen a felnőtteket is várjuk. Én fogok muzsikálni szombaton, vasárnap pedig a Kaláka fog muzsikálni, és én fogok muzsikálni a Kalákával. Ez egy érdekes program lesz, Kupak Tanács az a címe, környezetvédelmi dalok vannak ezen a lemezen, ezen, amit nemrég adtunk ki. Lesz itt más környezetvédelem is, például Bábos Zöldre, de lesz itt fotószínház, egyéb bábjáték, vándor, játszótér, sok mindent lehet csinálni, egész délelőtt tart a vidámság 10 órától mind a két napon. Gyertek, várunk titeket nagy szeretettel.
Földi kutya, földi kutya, földi kutya, földi kutya, földi kutya, a föld alatt valaki rá, földi, ahol él, ott nem bővi rá, földi, a föld alatt valaki túl, a föld, ahol él, ott csak ő az úr. Ő a földi kutya, földi kutya, földi kutya, földi kutya.
Június 19-e és 21-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Bélapátfalván. Az idei év mottója Énekek éneke. A háromnapos rendezvényen fellép többek között a Cantus Agriensis énekegyüttes, a Tercina régi zene együttes és Györgyi Anna színművész, a Budapesti Kamaraopera énekes és hangszeres művészei, a Szavária Barokk Zenekar, Balog Eszter és Nagy Bauer Lóránt énekművészek, valamint az Egri Szimfonikus Zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 19-e és 21-e között Egerben és Bélapátfalván.
Reklámot hallottak. Krisztus kereszt az erdőn.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, szerkesztőtársam Farkas Erzsébet nevében is, a mikrofonnál Tigovics Ernő. A mai műsorban nem először Hajdúnánásra vezet az utunk, s hogy miért, az hamarosan kiderül. Számítok figyelmükre.
Buckó József néprajzkutatót szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Kezünkben tartjuk doktori értekezését, amelyet a közelmúltban védett meg a Debreceni Tudományegyetemen. A doktori disszertációjának címe pedig, idézem, a szakrális kisemlékek a hajdúság és a nyírség határvidékén. Nos, miért is született ez a doktori disszertáció? Honnan jött az ötlet az ön személyes életében, hogy megírja ezen disszertációját, hiszen annak idején már a Szent István Rádió kedves hallgatói jól ismerhetik önt néprajzos, muzeológus szakemberként.
Nos, a helyzet az, hogy nem volt ez előzmények nélküli, mármint a témaválasztás tekintettel arra, hogy néhány évvel ezelőtt a Zemplénben három huta népi építészeti öröksége cím alatt létrehozhattam, megírhattam egy monográfiát, aminek az utolsó fejezete az a helybéli szakrális kisemlékeket mutatta be.
Valóban a témaválasztás nem újdonság az ön személyes és tudományos életében, sokat foglalkozott szakrális emlékekkel.
Igen, ezek mindig nagyon mélyen megérintettek, úgyis, mint hitemet gyakorló és megvaló embert, másrésztről pedig, mint rajszakos tanát is érdekelt mindaz, ami a környezetben, a természetben megjelenik, de mégis ember által alkotott és hit által teremtődött.
Sőt, Hajdúnánás határában még egy keresztet is állított a közelmúltban, amelyről a Szent István Rádió kedves hallgatói hallhattak is, tehát valóban több oldalról érintett ön a szakralitás témakörében.
Igen, hát ezek minden bizonnyal közel játszottak, sőt azt mondom inkább, hogy a feszületállítás az ennek a szellemiségnek, vagy ennek a kutatótevékenységnek a hozadéka, hiszen a kutatások során, amikor az ember mélyen elmélyül egy-egy témában, akkor a lelke is megérik arra, hogy mindaz, amit tanulmányoz, az maga is megformálja, és hálából, köszönetből, tiszteletből a Jóisten felé maga is egy ilyen jelet elhelyezzen, úgymond a tájban, ahhoz hasonlatosan, mint hogy ezt az előzők is tették, hiszen a szakrális kisemlékeink között az egyik legmeghatározóbb, vagy legfeltűnőbb a tájban, az például pontosan a feszületeknek a világa. És hogy a múltba tekintünk, akkor ezek általában fából készült alkotások voltak, aminek a természete az, hogy az idő ezeket kikezdi, elfelejtődnek, szocializmusban az évtizedek sajnos erről beszéltek többek között, minek eredményeképpen már a leginkább csak azok maradtak meg, amelyek kőből vagy műkőből készültek, hiszen azokat az idő nem tudta annyira kikezdeni. Egyébként a kutatásaim során talán az egyik legérdekesebb, ha szabad kiemelnem valamit, ebből a nagy áttekintésből a feszület és kereszt szavainknak a tisztázása, hiszen a szakirodalom is ezt a két fogalmat, hogy kereszt és feszület, igen gyakran ugyanarra a szinonimjaként használja, holott egyébként a kettő között alapvető különbség van. És a érdekességét mondom el, hogy például a görögkatolikus egyház iratárában sikerült olyan iratokra bukkani, amelyek, ha úgy tetszik, gyakorlatilag tisztázzák ezt az alapállást. Egy 1861. évi irat például feszülettel, azaz korpusszal is ellátott keresztet feszületi keresztként említ. Tehát itt érdemes is rögtön megállni egy pillanatra, ugye, mert mit értettek akkor feszület alatt? A megfeszítettet, tehát a korpuszt értették alatta, és az a kereszt, amelyik nem tartalmazott ilyet, az csak kereszt volt. Lehetett fából, vagy lehetett éppen kőből, de csak kereszt volt. Ha pedig volt rajta feszület, akkor feszülettel is ellátott kereszt.
Ha volt rajta korpusz, így akkor van. Volt feszülettel ellátott kereszt.
Így van. Ugye a feszület és a korpusz az ugyanazt jelenti, és a megfeszített szavunkra úgy, amit a rómaiak elkövettek Jézussal szemben a keresztre feszítés során. Na a lényeg tehát az, hogy több olyan irat is előbukkant, amelyek az elődeinknek a kristálytiszta gondolkodását mutatták meg abban a tekintetben, hogy amikor ők egy szakrális jelet számba vettek, mondjuk egy kanonika vizitáció során, tehát egy püspöki látogatás alkalmával, amikor a egyház javait szerbeszámba szedték, akkor kristálytisztán leírták azt, hogy amit látnak, amivel rendelkezik egy-egy egyházközség, az éppen pontosan micsoda. Esetünkben tehát itt a kereszt és a feszület címszó az nagyon szépen elkülönül egymásról. Nos, már ez nem így van, hiszen gyakran használjuk mind a két szót ugyanarra. Tehát ha azt mondjuk, hogy az út mentén áll egy nagyon szép kereszt, akkor ez alatt azt is értjük, hogy azon van egy feszület, vagyis egy korpusz, igaz? Vagy egy nagyon szép feszületet láttam a határban. Igen, ebben az esetben még nem derül, hogy volt-e rajta például korpusz, vagy csak egy kereszt volt, mert a keresztre is ugyanazt mondjuk. Persze a legáltalánosabban használt fogalmunk egyébként az útszéli keresztek, például egyáltalán a kereszt megnevezés, függetlenül attól egyébként, hogy van-e rajta korpusz, vagy nincsen. A másik érdekes hozadéka talán ennek a kutatásnak sok egyéb mellett az, hogy A hajdúdorogi görög katolikusság körében az élő emlékezetből még sikerült olyan emlékeket, emléknyomokat gyűjteni, amelyek nagyon távoli, nagyon ősi múltba kalózolnak bennünket a május elsejei úgynevezett rózsalátás, rózsahullás tekintetében. Ennek az a lényege, hogy egy ókori gyökerekkel rendelkező hagyomány délszláv világ közvetítésével juthatott el hajdúdorogra, aminek az a lényege, hogy minden május elsején, víradat előtt, gyertyával a kezekben idős asszonyok, tehát még víradat előtt kimennek a temetőbe, leülnek a feszület tövében, énekelgetnek, imádkoznak, és várják a nap feljöttét az égre. És nem a nap koronájában néznek ilyenkor, hanem a környezetét, az udvarát nézik a napnak, és ebből próbálnak üzenetet, jeleket kiolvasni.
Milyen jeleket?
Szűz Máriára vonatkozóan, Jézustól, elhaltakat illetően, stb. És a jelenség, hogy ez sziporkázó jelenségről van ilyenkor, tudjuk nagyon jól, hogy a napkeltének milyen varázslatos sugár üzenete van, látványa van, ezért ez a varázslatos néhány pillanat, ez szinte rózsa szirmokként, rózsákként jelent meg, nem is véletlenül tapad hozzá a rózsa hullás, mert ilyenkor ilyen fénycsóvák, fénycsíkok, csillámlások hullottak az égből, de persze, mint mondottam, ebben ők meglátták, megkeresték azt, hogy milyen üzenetet kaphattak fentről, a teremtőtől, legfőképpen a teremtőtől, vagy éppen a szűzanyától, és amikor megvirradt, és már eltűntek ezek a jelenségek, akkor hazafelé menet még megbeszélték egymás között, hogy ki mit látott. Na most ez talán azért is érdekes, mert a itthoni hazai szakirodalomban nem kellően feldolgozott még ez, ehhez hasonló párhuzamot leginkább Síksomlyóban látunk, amikor ugye...
A napban néző asszonyok.
Így van, amikor a csángó magyarjaink ott ugye vasárnap, pünkös vasárnap hajnalán fölmennek a nyerekbe, a kis és a nagy Somlyó közötti nyerekbe, és ott ugyanilyen módon várják a nap felkeltét. Ha nagyon erősek a sugarak, akkor kendőjüket teszik oda, vagy valami olyat, ami védi a szemüket, de körbe ugyanazt várják, ugyanazt keresik, mint amit a dorogiak, nevezetesen a Jóistennek, a szűzanyának az üzenetét, esetleg képi formában.
Tudunk arról valamit, hogy ez a hajdúdorogi szokás meddig élt itt a térségben?
Igen, nagyon konkrétan tekintettel arra, hogy az 1960-as években még élő szokás volt. Akik elmesélték a történetet, ezt a szokás cselekményt, vagy szokás jelenséget, azok maguk is gyakorolták, idős 90 körüli asszonyokról van szó, de sajnos a 60-as években ez eltűnt. Egyébként egy más szokás elem is kapcsolódott még ehhez a naphoz, tudnék, vittek ki sok esetben magukkal élelmet is, és akkor a halott sírja mellett ezeket az ételeket elfogyasztották a halott egészségére, emlékezetére.
Mutatunk már példát, hogyan voltak jelen a szakrális kisemlékek a hajdúság határvidékén, de legyen olyan kedves, idézzünk még a doktori disszertációjából. A Nyírség határvidékén milyen szakrális kisemlékek is voltak jellemzőek, és milyen szokások éltek?
Először talán említsük meg, hogy mely településeket érint ez. 5 településről van szó. Ugye Újfehértó, Téglás, Hajdúdorog, Kálmánháza és Hajdúnánás. Ezek tényleg a határvidéken helyezkednek el, egyik része innen, másik része pedig túl Szabos vagy Hajdúvár megyét illetően. És hogy milyen szakrális kisemlékek, ez nem csak a kereszteket, illetve feszületeket jelenti, hanem például a különféle imafülkéket, aztán a különféle lurdi barlangokat, például amelyek javarészben a templomok kertjében állnak egyéb iránt, aztán jelentik a különféle Mária fülkéket, például ilyen Hajdúnánáson vannak ilyen kis imahelyek, és számos egyéb olyan helyek, olyan épített, tehát a természeti környezetben elhelyezett, ember által épített alkotások, amelyek a szó legszorosabb értelmében szakrális, tehát vallásos indítatásból készültek. Ezek közös jellemzője az volt, hogy valamennyit az egyház megáldotta, megszentelte. Ennek nyomán gyakorlatilag, mint megszentelt helyek, szent helyekké is váltak olyan pontokká, ahol az áhítatos, imádságos lélek enyhülés, vigasztalást találhatott, ahol imádkozhatott, ahol énekelgetett, tehát ahol a Teremtő meg tudott nyilvánulni. Ezeknek nagyon fontos üzenete és jelentősége volt, amelyeknek a közelében egyébként különféle vallásos cselekedeteket valósítottak meg. Tehát férfiak elhaladtak előttük, akkor kalapot emeltek, az asszonyok keresztet vetettek, a gyerekek hasonlóképpen térdet hajtottak, vagy éppen elmondtak egy imát. Ezeknek a jelentősége tehát a térben, a tájban rendkívül jelentősége bírt. Úgy mondhatjuk, hogy szakralizálták, tehát vallásos tartalommal töltötték meg a tájat, és olyan tájképi elemekké váltak, amelyek szerves tartozékai lettek a katolikus vidékeinknek. Sőt, mi több, ezek annyira meghatározó elemei lettek a tájnak, hogy katonai térkép felvételezések idején például ezeket, mint meghatározó pontokat, különösképpen a feszületeket megjelölték, hiszen harcászati cselekmény során az egy támpontot jelenthetett. Számomra, a kutató számára ez azért bírt különös jelentőséggel, mert ezek a katonai térképek, amelyek a 17-18. Század végétől születtek folyamatosan, 19. században is, olyan pontokat, olyan feszületeket mutattak vagy ábrázoltak, amelyek a valóságban ma már nem léteznek. Tehát tájékoztattak arról, hogy a múltban az elődeink ugyancsak állítottak ilyeneket. És ugye a kérdés az, hogy mi is volt ezeknek az anyaga, az építőanyaga, hiszen olyan vidéken élünk, ahol természetes kőzet nincsen. Ebből következőleg századokon keresztül fából készítették ezeket természetszerűek, de a vasút megjelenésével, ami a 19. század végétől itt a Hajdúság vidékén is általánossá vált, ebből következőleg a hegyvidékeinkről ide szállították a félkész, teljesen kész kőzetelemeket, amiből el lehetett készíteni a feszületeket, vagy éppen a sírkertekbe meg lehetett faragni, vagy készen elhozni a különféle sírjeleket, kőből készült sírjeleket. Tehát innentől azt mondhatjuk, 19. század végétől, hogy gyakorlatilag időt állóbb szakrális kisemlékeket tudtak gyakorlatilag az elődeink alkotni. Egyébként azért is mondjuk, hogy kisemlékek, mert ezek közös jellemzője az, hogy valamennyien kisebbek a templomtól. Tehát így lehetne tulajdonképpen szakmailag megfogalmazni. Na most egy feszület is sokkal kisebb a templomtól, de minden egyéb pedig hasonlóképpen még kisebb. És hagyd mondjak el egy érdekességet talán, mert ilyen riportban ezeknek lehet jelentősége, hogy az emlékezet számon tartotta például Hajdúdorog határában, tehát a görög katolikusság tekintetében, hogy úgynevezett képes fák is ékesítették a határt. Ezeknek az a különleges jelentősége, hogy az ilyen tanyavilágban élő, tehát a központtól, a templomtól nagyon messze élő lakó emberek maguk számára úgy teremtettek templomi környezetet, hogy mondjuk egy fát kiválasztottak, a legtestesebbet, a legnagyobbat, és annak a törzsére elhelyeztek mondjuk egy szűzanyát ábrázoló, pósi szűzanyát ábrázoló egy képet, vagy egy keresztet. És akkor ettől a pillanattól az a hely, miután az egyébként a pap megszentelte, tehát ilyen értelemben szent helye is vált, legalábbis a néplélek, a vallásos néplélek tekintetében, rendszeresen ünnepnapokon vagy más alkalmakon ide járt el a közösség, a kinnélő közösség is, szinte templomi körülményeket teremtett önmaga számára. Ez egészen az 1960-as évekig fönnállt ez a hagyomány Hajdúdorog határában, ott is gyakorlatilag ennek a teljesítés vetett gátat, akkor, amikor a tanyabontások elindultak, előzték a kinélőket a határból, ezért hát okafogyottá váltak ezek a helyek, de egyrészt katonai térképen sikerült még rálelni egy ilyen pontra, tehát találkozott a térképi ábrázolás mondjuk a 19. századból az élő emlékezettel, másrészt pedig az élő emlékezet által még sikerült olyan helyeket találni, akkor meg tudták mutatni, itt volt, kérem szépen, itt állt az a bizonyos képes fa, és hát, hogy miért képes fa, elmondottak alapján teljesen egyértelmű, mert képpel volt ékesítve, mégpedig a szűzanya, vagy a teremtő tábrázoló, vagy Jézus tábrázoló szentképpel.
Folytatjuk beszélgetésünket dr. Buczko József néprajzkutatóval.
A hagyományok és a szokások így éltek, de túlélték-e az idő vasfogát ezek a szokások? Jogosan teszem fel a kérdést, ezekből a hagyományokból éle még mind a mai napig valamelyik a hajdúság és a nyírség határvidékén?
Nem, ahogy jeleztem, ezek a múlt homályába vesztek. Talán a Jóisten kegyelme, hogy az élő emlékezetet még sikerült megszólaltatni, és szoktam mondani a kutató, hogy milyen jó, hogy a professzorainkra hallgattunk egyetemista korunkban, akik azt mondották, hogy ha egy témát elterveztek maguk elé, hogy ezt szeretnék feldolgozni, az első teendők az legyen, hogy elmennek a legidősebbekhez, megkérdezik őket, mert amit tudnak, az abban a pillanatban még létezik, de lehet, hogy holnap már nem. Én magam is így szoktam cselekedni, egész eddig szakmai életem során mindig ezt az utat jártam, és hát ennek köszönhetem, hogy találkozhattam még olyan szokás elemekkel, olyan hagyomány elemekkel, amelyek sajnos mára már nem léteznek, de az emlékezet még igazolta azt, hogy ezek voltak, életben tartották azokat a hagyományokat, amelyek a közösségeket egy-egy határbéli területhez, szakra és kisemlékhez kötötték. Hogy mondjak rá egy érdekes jelenséget? A Hajdúdorog ugye közismert, mert mélyen görögkatolikus vallású közösség, döntően görögkatolikusok lakják, és hát hitüket olyan mélyen megélték, hogy gyakorlatilag a teljes határa ki is vetítették abban az értelemben, hogy feszületeket állítottak a határbéli földjeik mentén. Ha magunk elé képzelnénk mondjuk egy hajdúdorogi határbéli tájat még az 1950-es években is, akkor azt látnánk, hogy keresztek vagy feszületek tucatjai állnak kinn. Ugyanis a feszülethez vagy egyéb szakrális kisemlékhez nagyon komoly védelmi funkciót társítottak. Úgy ítéltek meg hitbéli alapon, hogy ahol egy feszület van, vagy a szűzanya képét elhelyezik, akkor a baj ellen ennek védő hatása van. Tehát villámcsapás, természeti katasztrófa, tehát sok minden, ami, és gondoljunk be, hogy mekkora jelentősége lehetett, hiszen abban az időben az emberek kétkezők munkájára számíthattak, meg a Jóistenére, a Jóisten segedelmére. És hogy ha ők elvégeztek mindent, de mégis jött egy csapás, hát akkor az egész évet megkeseríthette, hiszen nem volt elegendő termés például. De ha kivitték a templomi zászlót, kivitték a szűzanya képét, kivitték a saját házi oltáruk képét, és ott elhelyezték, vagy éppen feszületeket állítottak, akkor abban nyugodtak meg, hogy itt a Jóisten keze, a Jóisten védelme alatt vagyunk, és akkor a határ termése mindenképpen megóvatik.
Aki írt már szakdolgozatot és doktori disszertációt, azt tudja, hogy minden fogalmazásnak, minden tudományos munkának van egy szerkezeti felépítése. Elindulunk valahonnan, természetesen kibontja a fontos témát, és megérkezünk valahová. Azért is teszem fel kíváncsian önnek a kérdést. Ezen doktori disszertációja végén milyen konklúziót, milyen következtetést vont le ön a szakrális kisemlékek a hajdúság és a nyírség határvidékén című tanulmányában?
Igen, ez egy nagyon jogos kérdés. Tekintettel arra, hogy csak keresztek, feszületek és egyéb szakrális kisemlékek tekintetében közel 100 ilyen szakrális kisemléket sikerült számba venni. Ezeknek a végüzenete, végkicsengése talán pont az lehetne, hogy még ezeket látjuk, ezek tapinthatóak, ezekhez még fűződnek helyek, közel szokások, tehát meg is kell őket menteni. Akár helyi védelem alá vonni őket, hiszen részei a tájnak, meghatározzák a táj arculatát, szűkebb és tágabb környezetben egyáltalán. Ugye gondoljunk egy feszületre, ha látunk magunk előtt egy határbevételt, milyen messzire oda vonza a tekintetünket. Tehát ezt meg kell védeni, meg kell becsülni, mert nem egyszerűen egy tárgy van ott, ami kőből van, hanem egy szent hely, egy szakralizált pont, amelyik hat nem csupán a vallásos lélekre, hanem hatással van azokra is, akik nem gyakorolják a hitüket. Mert esetleg ők is, ha elmennek mellette, akkor akaraton is megemelik a kalapjukat, vagy valami azért mégis lezajlik a lelkületükben. Tehát a dolog lényege az, hogy ezek miután az tájképi elemekké váltak az elmúlt évtizedek vagy századok során, ezért ezeket a tájban a helyükön kell megbecsülni, helyi védelem alá kell őket venni, attól függetlenül, hogy milyen művészi értéket hordoznak, mert soha nem a művészi érték volt ezekben a fontos, hanem az, hogy a vallásos néplélek mit akart benne látni, miként viszonyult hozzá, már pedig szent helyként viszonyult hozzá, egy olyan pontként, ahol meg lehet állni, meg lehet pihenni, egy fohászt el lehet mondani.
És végül egy gyakorlati kérdés, egy gyakorlatias kérdés, hiszen doktori disszertációt említettem, megszületett ez a munka, meg is védtem a Debreceni Tudományegyetemen. Mi a további lépés? Most már várja a bírálók bírálatát, ha fogalmazhatok így, hiszen még a riport elején nem úgy mutattam be, hogy dr. Buczkó József. Szóval mit lehet a folytatásról tudnunk?
Hát a doktorálásnak van egy menete, ez általános mindenfelé. Ugye a PhD fokozat, tehát PhD, azaz a filozófia tudományokon belül bölcsészettudományi doktorátus jelent. Azzal, hogy megtörtént a vérés, ez azt jelenti, hogy bevégeztetett a munka, a szakmai, a tudományos rész. A bíráló bizottság megítélte a doktori fokozatot, ami azt jelenti, hogy ki kell várni azt az időt, amikor ünnepélyes keretek között a disszertációról szóló díszoklevelet átadják az egyetemen, és attól a naptól tulajdonképpen úgymond hivatalosan is viselhető a doktori cím.
Kijelenthetjük, hogy sikeres volt a vizsga?
Igen, sikeres volt. A védés cum laude-vel sikerült megvédenem a doktori disszertációt, amiért én nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy ez sikerült, és tekintve, hogy elég sokat foglalkoztam életem során ilyen témával, azt mondtam magamnak is, hogy igazán nem véletlen, hogy a Jóisten pont ilyen témában adta meg nekem a lehetőséget, hogy doktori fokozatot szerezzek, mert talán méltányolta az, hogy sokat dolgoztam ezen a területen.
Szívből gratulálok Önnek az elért eredményhez, és köszönöm szépen a riportot Buczkó Józsefnek.
Én is nagyon szépen köszönöm.
Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk véget ért. Rövidesen búcsúzom, de még mielőtt ezt megtenném, kérem segítségüket a műsor életben tartásához. Tehát, ha ismernek olyan történeteket, melyek keresztekhez, szobrokhoz, kiskápolnákhoz, harangokhoz, esetleg toronyórákhoz kötődnek, kérem értesítsenek elérhetőségeink valamelyikén. Ezek a következők, címünk 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49, telefonszámunk 36-os körzet 510-610-es, e-mailt pedig az infokukat szentistvánrádió.hu címre várunk. Segítségüket előre is köszönöm. Most búcsúzom szerkesztőtársam Farkas Erzsébet nevében is. Új műsorral 2 hét múlva jelentkezünk legközelebb, de addig se felejtsék, kidőlt keresztfának, nem köszön már senki. Tikovics Ernőt hallották. A most elhangzott adást szombaton 17 óra 30 perces kezdettel megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A Hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát halljátok.
Hangolódjunk együtt!
Kedves hallgatóink, a következő percekben a Mezőnyáradi Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc tagiskolájának iskola rádiós műsorát hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc tagiskolájából Tiboldalócról.
Mai műsorunkat az alsó tagozatos tanulók előadásaiból állítottuk össze. Idén, április végén a Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskolában, Mezőnyáradon 32. alkalommal rendezték meg a szépkiejtési versenyt. A megmérettetésre iskolánk számos alsó tagozatos diákja nagy lelkesedéssel készült vers és próza kategóriában.
A verseny témája a család, a szeretet, az összetartozás és a remény megtartó ereje volt. Mottónak Ferenc pápa szavait választották. A családok világító toronyként árasszák szét a világban Isten szeretetének örömét.
Az első osztályból Darga Izalán és Lakatos Ábel, a második osztályból Gó Zsófia és Márton Rebeka képviselte iskolánkat. A harmadik osztályból Vécsi Hanna, Oszkó Huba, Sebők Tamara, Kovács Lili, Puskás Emili és Puporka Csenge méretette meg magát először egy házi versenyen, majd közülük Oszkó Huba és Kovács Lili képviselte iskolánkat Mezőnyárádon.
A negyedik osztályból Puskás Elena indult próza kategóriában. A diákok nagyon szépen szerepeltek, dobogós helyen végzett Oszkó Huba vers kategóriában és Puskás Elena próza kategóriában. Mindketten a harmadik helyezést érték el.
Gratulálunk minden résztvevőnek! Most hallgassuk meg a produkciókat.
Orgoványi Anikó, a csuda család, a családom csuda család, ezt én bátran mondhatom. Mindig zajlik itt az élet, nincsen unalmas napom. Anya kell a legkorábban, olyan, mint egy varázsló, mi alatt ő szépítkezik, reggelit is varázsol. Apa szállít a kocsiján, csodával ez is felér, csúcsforgalom ellenére épp időben odaér. Ki erre fut, ki meg arra, megtesszük, mi a dolgunk, de azért a szívünk mélyén tudjuk, összetartozunk. Alig várom már az estét, mikor mind együtt vagyunk, jókat játszunk, beszélgetünk, és néha vitatkozunk. Aztán persze kibékülünk, mert aludni úgy lehet, hogyha békesség van köztünk, és szívünkben szeretet. Hogyha egyszer majd felnövök, nekem is lesz családom, az is ilyen boldog legyen, én már csak ezt kívánom.
Benedekelek, elvégeztem. Elvégeztem a kertemben minden munkát rendibe. Most csak várom, egyre várom, mikor jön már Évike. Kertem minden fája, bokra, zöldbe van borulva már. Bokra között énekelve rakja fészkét a madár. Édesen csicsereg a fecske, belerikkant a rigó. Az csicsergik, azt rikkantják, ó, mi szép itt! Ó, mi jó! Bimbócik a gyöngyvirág is, de nem akar nyílni még. Látom rajta, hogy vár, amíg megpillantja Évikét. Ő rá vár itt minden, mi él. Kácsa, liba, tyúk, pipe. Azt gágogják, azt csipegik, mikor jön már Évike. Dundi kutya búslakodik, hát még a kis tarkaló. Búsa nyerít Évikéért, nem mesez, de való. Udvar szélén nagy homokhegy, ásó kapa a tövén, felfel sóhajt. Ha ő nincs itt, minek állok itten én? Ha minden itt érte búsul, csodáltok engemet, hogy én, szegény nagyapóka, nem találom helyemet? Van sok útja a kertemnek, járni rajtuk élvezet, de én most csak azon járok, mely a kapuhoz vezet. Nézek onnét messze-messze, nyugat felé szüntelen. Hát, ha mégis a kis hamis, csak betoppan hirtelen. Hát, ha nagy titokban, besompolyog csendesen. Nem bánom én akárhogyan, csak már gyere édesem.
Garai Zsuzsa, a fogtündér. Luisa első foga egy teljesen átlagos délutánon kezdett el mozogni. Épp miközben uzsonnázott. Hirtelen a meglepetés, az izgalom és egy kis borzongás furcsa keverékét érezte. Valami a szájában már nem állt olyan stabilan, mint eddig. Nem bírta megállni, hogy ne piszkálja folyton a nyelvével, újra és újra ellenőrizve, hogy valóban mozog-e. Amikor végre rászánta magát, hogy elmondja az édesanyjának, a hangjában büszkeség és némi idegesség keveredett. Megmutatta a pici fehér fogacskát, ami még a helyén volt, de már egyre lazábban állt. Anya kedvesen elmosolyodott és elmagyarázta, ha a fog kiesik, el kell tennie a fogtündérnek. Luisa azonnal kíváncsian nézett rá. A fogtündér? De hát ő kicsoda? Anya leült a kényelmes fotelba, Maga mellé ültette Luizát, és mesélni kezdett. Elmondta, hogy a legenda szerint a tündérek birodalmában van egy különleges tündér, akinek egyetlen feladata van, begyűjteni a gyerekek kihullott fogait. Luisa, aki tátott szájjal hallgatta a történetet, most ráncolni kezdte az orrát. És mit csinál a fogakkal? Senki sem tudja biztosan, miért viszi el őket, magyarázta anya. Vannak, akik szerint a tündérek varázslathoz használják, mások úgy hiszik, hogy valójában a fogakban őrzik a gyerekek legszebb emlékeit. Bármi is legyen az igazság, folytatta nyugodtan. A lényeg az, hogy amikor egy kisfiúnak vagy kislánynak kiesik a foga, be kell tennie a párnája alá lefekvés előtt, mert éjszaka eljön a tündér, elviszi a fogat, és reggelre egy pénzérmét vagy valami apró ajándékot hagy helyette. Luisa elkerekedett szemmel hallgatta. Attól a perctől kezdve semmi másra nem vágyott jobban, mint hogy az a fog végre kiessen. Naponta türelmetlenül mozgatta, elképzelve, milyen lesz az éjszakai látogatás, és alig titkolt izgalommal találgatta, vajon mit talál majd a párnája alatt, ha végre eljön az ő ideje.
Kakuk, kakuk, szól a liget, jöttödet várjuk, szívünk kitárjuk. Kakuk, kakuk, szól a liget, kakuk, kakuk, szól a berek. Lászellők lennek, madarak zengnek, kakuk, kakuk, szól a berek.
Anton de Saint-Exupéry, a kis herceg, részlet. Nekem bizony egy hangú az életem, én tyúkokra vadászom, az emberek meg én rám vadásznak. Egyik tyúk olyan, mint a másik, és egyik ember is olyan, mint a másik. Így aztán meglehetősen unatkozom. De ha megszelidítesz, megfényesednék tőle az életem. Lépések meszét hallanám, amely az összes többi lépés meszétől különböznék. A többi lépés arra késztet, hogy a föld alá bújjak. A tiéd, mint valami muzsika, előcsalna a lyukamból. Aztán nézd csak, látod ott azt a búza táblát? Én nem eszem kenyeret, nincs a búzára semmi szükségem. Nekem egy búza tábláról nem jut eszembe semmi. Tudod, milyen szomorú ez? De neked olyan szép aranyhajad van. Ha megszelidítesz, milyen nagyszerű lenne, akkor az aranyos búzáról rád gondolhatnék. És hogy szeretném a búzában a szél susogását? A róka elhallgatott, és sokáig nézte a kis herceget. Légy szíves, szelidíts meg, mondta. Kész örömest, mondta a kis herceg. De nem nagyon érek rá, barátokat kell találnom, és annyi mindent kell megismernem. Az ember csak azt ismeri meg igazán, amit megszelidít, mondta a róka. Az emberek nem érnek rá, hogy bármit is megismerjenek. Csupa kész holmit vásárolnak a kereskedőknél. De mivel barátkereskedők nem léteznek, az embereknek nincsenek is barátaik. Ha azt akarod, hogy barátod legyen, szelidíts meg engem. Jó, jó, de hogyan? Kérdezte a kis herceg. Sok-sok türelem kell hozzá, felelte a róka. Először leülj szép tisztes távolba tőlem, úgy ott a fűben. Én majd a szemem sarkából nézek, te pedig nem szól semmit. A beszéd csak félreértések forrása. De minden áldott nap egy kicsit közelebb ülhetsz. Másnap visszért a kis herceg. Jobb lett volna, ha ugyanabban az időben jössz, mondta a róka. Ha például délután 4-kor érkezel majd, én már 3-kor elkezdek örülni. Minél előrébb halad az idő, annál boldogabb leszek. 4-kor már tele leszek izgalommal és aggodalommal. Felfedezem, milyen drága kincs a boldogság, de ha csak úgy akármikor jössz, sosem fogom tudni hány órára öltöztessem díszbe a szívemet.
Szabó Lőrinc Lóci verset ír. Ünnep előtt volt, kint a kertbe húsvéti bárány bégetett, most borult virágba az alma, a barackfa már vetkezett. Én meg éppen versbe igyekeztem fogni életet és halált, mikor egyszerre nyílt az ajtó, jött Lóci, és elém beállt, s megszólalt. Apu, verset írtam, de hisz, még nem is tudsz írni te. Nem is írtam, csak kigondoltam. No, halljuk, hát figyelj ide, szólt Lóci, azzal neki kezdett, s két sorba elmondta a verset. Az életet adja-adja, egyszerre csak abba hagyja. Én nagyot néztem. Ki? Kiről szól a versed? Ennyi az egész. Hát az Istenről az a címe, magyarázta a gyerek. És nem kéne még valami hozzá? Kérdeztem én kíváncsian. Nem hát, felelt ő. Ez az élet, ebb már minden benne van. Benne van, jól van, igazad van, szép a vers, menj és játsz tovább. Szinte ilyetten csókoltam meg Lóci 6 éves homlokát, ő elrohant. Kint ragyogott a tavasz, a bárány bégetett, s én eltűnődve ezt a verset írtam a magamé helyett.
Aranyosi Ervin, meleg otthon. Kivéleltük szeretettel, s benne olyan jól vagyunk. Jöhet a tél, jöhet a fagy, mi egymástól olvadunk. Lehet zord a külvilágunk, ha megóv egy kis család, akkor nem kell a csillogás, vagy fényűzők a család. Sok kastékunk ürességtől, hiányzik a szeretet, nincs mosoly és nincs ölelés, ami adjon meleget. A szeretet, mint a kályha, szív mélyéből melegít, így hát könnyebb átvészelni a világ zord teleit. Összebújva és szeretve átmelegszik szívünk, a szeretet erejében talán épp ezért hiszünk.
Kun Magdolna, amíg nem késő, ha majd megszűnik a veszély, mind fellélegzünk. Felnézünk az égre, s némán könnyezünk. Mert tudjuk, hogy imánkat meghallgatta Isten, s adott esélyt arra, hogy megváltozzon minden. A változáshoz annyi kell, hogy szeressük egymást, és magunkénak érezzük mások fájdalmát. Mert ha átérezzük azt, talán mind-mind megértjük, hogy így élhetünk emberként mi is mellettük. Ne hajszoljuk tovább a pénzt, ne is vágyjunk nagyra, mert a pénzt nem vihetjük át a túloldalra. Így nem lehetünk különbek, mint azon többi ember, akinek az egész élet szegénységben telt el. Szeressük a családunkat, és ezt a sok-sok öreget, akinek hiányzik a szép szó, hiányzik a szeretet. S akiknek minden nap és minden óra aként telik el, hogy elzárkózik a világ elől volt könnyeivel. Várhat ránk egy szebb világ, ha egyet akarunk, ha nem feledjük ígéretünk, mit Istennek adtunk, s ha kellőképpen megtanuljuk, törékeny az ember, hisz a jó Isten haragjával senki sem bírhat el.
Anton de Saint-Exupéry, a kis herceg. A kis herceg elment, hogy újra megnézze a rózsákat. Egyáltalán nem vagytok hasonlók a rózsámhoz, mondta nekik. Ti még semmik vagytok, nem szelidített meg benneteket senki, és ti sem szelidítettetek meg senkit. Olyanok vagytok, mint a rókám volt. Ugyanolyan közönséges róka volt, mint a többi 100, meg 100 000. De én a barátommá tettem, és most már egyetlen az egész világon. A rózsák csak feszengtek, ő pedig folytatta. Szépek vagytok, de üresek. Nem lehet meghalni, értetek. Persze egy akármilyen járókelő az én rózsámra is azt mondhatná, hogy ugyanolyan, mint ti. Holott az az igazság, hogy ő egymaga többet ér, mint ti valamennyien.
mert ő az, akit öntözgettem, mert ő az, akire búrát tettem, mert ő az, akit szélfogó mögött óvtam, mert róla öldöstem le a hernyókat, kivéve azt a 2-3-at a lepkék miatt, mert őt hallottam panaszkodni, meg dicsekedni, sőt, néha hallgatni is, mert ő az én rózsám. Azzal visszament a rókához. Isten veled, mondta. Isten veled, mondta a róka. Tessék itt a titkom. Nagyon egyszerű, jól, csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan. Ismételte a kis herceg, hogy jól az emlékezetébe vésse.
Kollár Kornélia, nagymamám. A nagymamám mindig fáradt, mert nem győzi szeretni az unokákat. Naphosszat csak kémleli, mivel lehet őket boldoggá tenni. A nagymamám egy talentum. Mindent megcsinál, amit csak kimondunk. Ő az egyetlen, ki képes a csillagokat lehozni. Soha senki nem fog jobban szeretni. Nekünk adta életét, feláldozta mindenét. A legszebb ebben az egészben, hogy ez neki sosem volt teher. Szeretnék ilyen lenni, olyan nő, ki képtelen a kívánságokat nem teljesíteni. Nap végén olyan lelkes lenni, hogy bármi történjen is, ez sosem fog enyhülni. Példaképem ez az asszony, ki kertészkedés közben ételt rak az asztalra, perceken belül varázslatot hajt végre. Bármit kimondunk, már ott is, mint a tündérmesékben. Több karja van, mint egy polipnak, s messzebbre ér, mint az apokalipszisnak. Erősebb, mint bármely katona, de a szíve vajból van. Ilyen emberből kellene több, kinek a szíve csupa szeretet és öröm. Ő bátoran a tükörbe nézhet, hisz nincs mit szégyelni kéne.
Janikovszki Éva, kire ütött ez a gyerek? Részlet. Amíg kicsi voltam, és okos, és kedves, és szép, mindig tudták, hogy kire hasonlítok. Nagymama azt mondta, Istenem, akárcsak az anyja. Nagypapa azt mondta, az ördögbe is szakasztott az apja. Emil bácsi azt mondta, a megszólalásig szegény nyolán. Apukám azt mondta, mintha csak magamat látnám, és anyukám azt mondta, azért talán rám is hasonlít egy kicsit. Amíg kicsi voltam, és több eszem volt, mint egy nagynak, anyukám egy füzetbe írta be, hogy mikor fordultam a hasamról a hátamra, mikor ültem fel először, mikor álltam fel a járókában, mikor ittam először bögréből, és mi volt az első szó, amit kimondtam. Amíg kicsi voltam, és aranyos, mindenki így beszélt hozzám. Anyuka egyetlen boldogsága, nagymama szeme fénye, drága csillagom, kicsi bogaram, eszem azt az arany kezecskéjét, hadd puszíjam meg a talpacskáját, mit hoztam az én kis madaramnak. Amíg kicsi voltam, apukám albumba ragasztotta fényképeimet, hogy mindenki megnézhesse. Milyen voltam 3 napos, 2 hetes, 4 hónapos és 1 éves koromban. Ebben az időben került az első kinőtt tipegő cipőm anyukám fölé a polcra. Ekkor vágott le a nagyanyám egy fürtöt abból a gyönyörű arany hajamból, s ekkor tette apukám tárcájába, amit neki rajzoltam. Amíg kicsi voltam, mindenki csodálta, hogy megint mennyit nőttem, megint mit mondtam, és na hát, milyen ügyes vagyok. És apukám lefényképezett az állatkertben, a játszótéren, Cézárral, akitől nem féltem,
Aranka nénivel, akitől féltem, és az óvodai záró ünnepélyen, ahol nekem tapsoltak a legtöbbet. Pedig a fényképeken az sajnos nem látszott, hogy engem minden érdekel, hogy olyan eleven vagyok, mint a csík, és úgy fog az eszem, mint a beretva. Amíg kicsi voltam, és okos, és kedves, és szép, aki csak látott, mind azt mondta. Micsoda sikerült gyerek, igazán büszkék lehettek rá. És bár a család úgy vélte, hogy ugyan már, hiszen mindegyik kisgyerek egyformán helyes, azért egymást közt mégis belátták, hogy igaz, ami igaz. Ritka az olyan kisgyerek, amelyik egyformán okos és kedves és szép.
Szeretettel köszöntünk mindenkit, első osztályos hit, sokat tanultunk, játszottunk, nevettünk. Most bemutatjuk, milyen élményekkel búcsúzunk az évtől.
Reggel még féltem egy picit, vajon kivár majd minket. Új pad, új könyv, sok-sok arc, szívemben dobogott a harc. Aztán a tanító rám nevetett, éreztem, jó helyre érkeztem meg. Aztán az első nap gyorsan elszaladt, azóta szeretem az iskolámat.
A betűk először táncoltak, össze-vissza ugrándoztak, szépen lassan sorbáltak, szavakkel szépen összeálltak, olvasok már mesét, verset, minden nap egy kicsit többet, a betűk most már jó barátok, velük járom a nagy világot.
Nyolcan vagyunk kis csapat, néha csendes, néha hangosabb. Játszunk, tanulunk együtt szépen, segítünk egymásnak minden héten. Ha valaki sír, mellé ülünk, ha valaki örül, vele örülünk. Életünk mi igazi társak, egy vidám összetartó osztálynak.
Melegszik már a napsugár, integet a közelgő nyár. Kocog a szél, a fák dalolnak, a felhők is lassabban ballagnak. Vár ránk tó, hegy, rét és erdő, sok kaland és sok-sok erő, de bármerre visz majd az utunk, iskola, te rád mindig gondolunk.
Nyári szél dalol az ágon, mosoly ül a világon, kék az ég és zöld a táj, vidáman köszönt ránk a nyár. Fut a felhő, száll a fény, minden nap egy jó remény. Játszó nevetünk sokat, vár ránk egy száz szép pillanat.
Búcsúzik a tanév, lassan véget ér, szívünkben sok emléket őriz még. Köszönjük a gondoskodó szavakat, a sok türelmet és a jó napokat. Most a nyár jön, hív a fény, pihenés vár ránk, sok élmény. Ősszel újra itt leszünk, mosolyogva visszatérünk.
Itt a vakáció, egy társadaló, kinek tetszik, vigye el, a szünetben úgy sem kell. 10 hónapig cipeltem, ideje már pihennem. Hajrá, itt az alkalom, akinek kell, eladom. Most a vidám szünetben csak a tarisznya kell nekem. Könyvek helyett cseresznye, s vajas kegyér lesz benne. Reggelenként megtömve viszem ki a mezőre. Mire leszáll az este, már csak morzsa lesz benne.
Jó, hogy itt a vakáció, nézd, mindenki ünnepel, és tudjuk, hogy velünk nyalal, szeptemberig itt leszel.
Kívánunk mindenkinek napsütéses örömteli nyarat.
Köszönjük megtisztelő figyelmüket, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Mezőnyárádi Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc tagiskolájának iskolarádiós műsorát hallhatták. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsor szerkesztője, Kónya Éva.
A hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát hallottátok. Tartsatok velünk jövő héten is!
Hangoló című műsorunk most elhangzott adását csütörtökön 15:05-kor ismét meghallgathatják.